3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak, Hatós Pálnak, Spiró Györgynek, szervusztok. Nem tudom, hogy a fiatalabb generációknak van-e még olyan élményük, hogy a mester. Ha nincs, akkor szerintem az elég nagy baj, mert a mester az nagyon sok mindenre jó. A mester nem csak tanító ugyanis, hanem mintaadó sok mindenben. Nagyon törékeny pozíció egyébként. Ezt a legidősebb fiamnál láttam, ott még volt mester. Ők az osztállyal hegyeket másztak, a tornatanár volt egy ilyen nagyon kiemelt, imádták, követték, lángoló tekintetüket a lányok is, ráemelték, stb. És egy nagy túra után a gyerek hazajött, és azt mondta, hogy erről az emberről többet nem beszélünk. Soha nem hoztam ki belőle, hogy mi történt, lehet, hogy semmi különös. Csak a mester csinált valami olyat, ami nem illett abba az imázsba, amit ő körülvett, abba az aurába, ami őt körülvett, és a csalódás abban a pillanatban kiirtotta őt és lesöpörte. Szóval a mesternek lenni nagyon veszedelmes dolog, de azt föltételezem, hogy nektek még ilyen vagy amolyan módon, bocsánat a fogalmazásért, élő vagy hallott mestereitek voltak, mert ez szerintem fontos. Aztán beszéljünk arról, hogy miért. Gyuri?
Persze, hát voltak mesterek, és hát Európában, az európai történelemben alakult ki, hát nyilván Ázsiában is, tehát a kínai kultúrában is, filozófiában és egyéb területeken, hogy ne lettek volna mesterek végig voltak. Ugye voltak filozófiai iskolák Görögországban, most nem sorolom föl őket, és ott voltak mesterek és voltak tanítványok. És az ókori Palesztinában, tehát Izraelben is voltak mesterek, úgy hívták őket, hogy rabbi. A rabbi az nem egyházi személy, az nem a vallásnak a papja, hanem valamilyen szakmája van neki, hát valamilyen kézműves szakmája az a szakma, és azon kívül tudja a törvényt magyarázni. Tehát ismeri a törvényeket, és magyarázza őket, és mint bíró működik abban a kicsi társadalmi rétegben, vagy közegben, amelyikben ő van. Na most ilyen mesterek végig voltak, és nem is elképzelhető az ismeret átadása, és bármilyen típusú fejlődés mesterek nélkül. Na most az újkorban kialakult, hogy a mesterek azok céhekbe tömörültek. És a cé az arra való volt, hogy ne hülyék tanítsák meg a megfelelő szakmára az ifjakat, hanem a mesterek, és a céhek szavatolták, hogy aki náluk végez, aki végigmegy azokon a szakaszokon, inasból segéden át mesterig, az a szakmáját ismeri. Na most ez az összes szellemi foglalkozásra is igaz volt. Én egyszer belementem, és meglepődve tapasztaltam, hogy a Shakespeare korabeli színházban így képezték, ilyen céhes alapon képezték a következő nemzedéknek a színészeit. És ez egy kollektív képzés volt. A gyereket 10 éves korába vették föl, rendkívül sokan igyekeztek színészé válni, mert hallatlanul jól fizető foglalkozás volt. Ez fontos, hogy nagyon jó üzlet az illető szakma, és utána hát 2-3 gyereket választottak ki, vagy 2-3 évente, hogy fölveszik. Attól kezdve az valamelyik mesternél, vagyis valamelyik színésznek a családjában lakott, és először egész pici szerepeket kapott, aztán a női szerepeket kapta meg, utána, amikor már elkezdett mutálni, segéd szerepeket kapott, és aztán lett 21 éves korában, mint a többi cében is, mester, vagyis képzett színész, és aztán vagy kihalással, vagy egyéb módon általában másik társulatban folytatta, de a legtehetségesebbeket megtartották. De ez nagyon kevés emberre vonatkozott, ez a képzés, mint ahogy az összes C-ben is rendkívül kevés embert képeztek, mert nem volt többre szükség, és hát miután üzleti vállalkozásként működtek ezek a céhek, tehát az volt az érdekük, hogy minél kevesebben legyenek. Na most a 19. század hozta el a demokráciát ezen a téren, és végül is 1848-49, amikor Magyarországon végre azért szétfeszítik a céhes kereteket, akkor győznek a kontárok. A kontárok azok a szakemberek, akik nem mentek végig a céhes képzésen, akiknek nem volt úgynevezett mesterük, na de hát akkora volt az igény a kontárokra, hát na, ma is a kontárokra van igény, mintha a mesterek elmentek nyugatra, ugye, egy csomó szakmába. Tehát a kontároknak is a forradalma 1848-49, és ez egyúttal a feudális kereteket is szétfeszíti. Na most természetesen a kiemelt helyeken, ahol oktatás folyik, a mesterképzés nem szűnt meg. Hát ma is van úgynevezett mesterképzés ugye a magyar egyetemeken, és ez azt jelenti, hogy az a fajta nyugat-európai típusú képzés folyik, ahol a mesternek csak egy-két tanítványa van, tehát ez nem a tömegképzés, hanem a legjobbakat válogatják ki, és azoknak a személyes viszonyuk is bensőségessé válik. Tehát ez egy nem akármilyen kapcsolat elvileg, ugye a mester és a tanítvány között, és hát ez az angol szász módszer, ez nagyon szép eredményeket hozott a 19.-20. században, tudományban, technikában, mindenben. Tehát léteznek mesterek minden szakmában, léteztek is, és fognak is létezni, mert enélkül egyáltalán nem lehetséges a tudás átadása.
Személyesen ez nálatok hogyan alakult, Pali, például a történettudományban?
Számomra ez egy problematikus kérdés, szívesen beszélek általánosságban arról, hogy mit jelent a mester-tanítvány viszony, illetve miért van ez ma felbomlóban. Tehát, hogy hosszú ideig az európai műveltség az az úgynevezett translatio studii, tehát hogy a tanulmányok átadása, az átadáson volt a hangsúly. Tehát, hogy volt egy vélt közös örökség, amely megőrzésre érdemes, és ezt az örökséget lehetőleg sértetlenül, ezt a tudást lehetőleg sértetlenül átadni, és ehhez valóban azok a céhes keretek kellettek, akár teológiában, akár a fegyvergyártásban, akár ugye a cserzővarga, vagy éppen a doktor, vagy éppen a színész tekintetében, ahol személyesen tudta ellesni a tanítvány, a mester tudását, vagy magáévá tenni. Ez biztos, hogy felbomlóban van, már csak azért is, mert ehhez az kapcsolódott, hogy az az értékesebb tagja a társadalomnak, aki megöregedett. Öregekből egyébként ugye rendkívül kevés volt. Tehát, hogy a középkor, de hát egészen az újkor 19. század, 20. század elejéig, még az európai társadalmak többsége is egyébként hát egy fiatal társadalom volt, egész egyszerűen akkora volt a halandóság. Ugye nemrégiben beszéltünk Arany Jánosról, Arany Jánosnak valami 6 testvére halt meg, 1 éves meg 5 éves kora között, és hát akkoriban ugye a halandóság az 400 ezrelékes volt, tehát minden 1000 gyerekből 400 5 éves korára már nem élt. Ez azóta eltűnt, és ugye öregekből egyre több van, és párhuzamosan azt látjuk, hogy egyre értéktelenebbek. Tehát az a tudás, amelyet ma 2024-ben tudni kell, azt általában a fiatalok kérik. Mindenki arról panaszkodik, ugye, hogy 50-en felül már nem lehet elhelyezkedni, már nem lehet új életet kezdeni, már nem tartanak igényt az emberre, hiszen a tudás az elavult. A mester tanítvány azt viszony azt feltételezi, hogy a mester valami tartós tudást ad át a tanítványnak. Na most, hát ez már szerintem rendkívül problematikus lett. Ugyanakkor, ami például rám személyesen vonatkozik, én azt láttam, hogy a mester-tanítvány viszonynak mindig is megvolt egyfajta ritualizált jellege. Tehát, hogy az, hogy készül föl egy C-ben a mestermunka elkészítésére, hogy készül föl egy történész a disszertáció elkészítésére, ez bizonyos szabályozott, szinte liturgikus cselekményeknek az egymásra következése, ahol szavakat ismétlünk, mint a pap a misének a különböző pontjain, és ahol nem térhet el, így néz ki egy habilitáció, így néz ki egy doktori műhelyi vita, a döntések, a valódi tétek nem ott zajlanak le, sőt, szenzációbb számba megy, hogyha mondjuk egy úgynevezett doktori védésen, amelynek valódi vitának kéne lennie, igazából előre lejátszottak a dolgok. Nem tudom, hogy van ez másút, de én is azt érzem, hogy ez a mester-tanítvány viszony, ez egy rítussá lett, amely ilyen értelemben viszont megfékezi, vagy gátolja az új gondolatoknak a megszületését, vagy az új megoldásokat, és ebből a szempontból viszont én a kontár pártján állok, mert a kontár az párja lett, a kontárt valami miatt kizárták. Lehet, hogy a többségét azért, mert ócska munkát adott, de bizonyos, hogy voltak olyan kontárok, akik jobban tudták, mint a mesterek, és ezért előbb-utóbb úgymond kikészítették. Ugye volt ez a film, ez a Nehéz emberek, ugye Kovács...
András.
Ez pont erről szól, hogy azok, akik valami újat tudnak adni, azok nehezen férnek be ebbe a szabályozott rendszerben, ahol az iskola padban a professzor piadesztálon van. Tehát számomra ez egy rendkívül ambivalens dolog. Ha a konzervatív énemet nézzem, akkor a rendkívüli rossz dolog, hogy eltűnőben van a mester-tanítvány viszony, eltűnőben van az iskolában, eltűnőben van a szakmai szocializációban, eltűnőben van az, hogy mondjuk amiről te beszéltél a fiat kapcsán, hogy így vagy úgy, a fiúk úgy nőnek föl, hogy van egyfajta idősebb útmutató mester, akire felnéznek. Most az, hogy a nők esetében ez hogy zajlik, arról azt hiszem nem én vagyok illetékes beszélni, de hogy ez eltűnőben van, és ez egy nagy veszteség. Másrészt viszont azért ne tagadjuk azt, hogy nagyon sokszor ez egyfajta képmutató viszony. Tehát, hogy nagyon sokszor arra szolgált a mester-tanítvány viszony, hogy a tanítvány ne nőhessen a mestere nyakára, ne haladhassa meg, és hát rengeteg olyan dolog van, ahol a mester tényleg széttörte a nála tehetségesebb tanítványnak az alkotó kedvét, egyebeket. Tehát számomra ez egy abszolút ambivalens helyzet. Én megmondom őszintén, én mindig a halott mestereket szerettem jobban, mint az élőket, mert az élők, még hogyha szentek is, mégiscsak emberek.
Az is rendben van, és kik voltak a halott mesterei?
Hát rengeteg francia, mondjuk François Braudel, aki vagy Ferdinand Braudel, a nagy francia történész, vagy éppen Szegfű Gyula. Tehát a történelem tudomány az ugye a tudománynak azon az általános modelljén épül föl, hogy az újabb nemzedékek mindig a régebbi nemzedékek vállán állnak, és ezért ugye messzebbre látnak. Most szerintem ez nincs így. Tehát ugye egy idő után minden levéltári forrás ugye kimerül, a középkor tekintetében ugye olyan nagyon-nagyon újra például nem is lehet már számítani, ha a magyar középkort nézzük, hiszen a levéltári anyag döntő része már a török hódoltság alatt elpusztult, és előtte sem volt olyan számos, mint mondjuk Franciaországban. Viszont nagyon sokszor látom azt, hogy kollégák úgy jönnek elő valami új paradigmával, mintha az új lenne, de hát felismerem benne a régit, hogy ezt valaki előadta, csak elfelejtették. Tehát, hogy a felejtés hatalma segíti az új mesterek új narratíváknak a kialakulását. Én például máig meghaladhatatlannak látom Szegfű Gyulát, vagy akár kisebb mértékben Május Elemért a történészek között. Már csak azért is, mert az előbbi az valóban tudott írni. Az Ötvös Kollégiumban felvételizett, és valószínűleg író is szeretett volna lenni, mint a társai közül, ugye Szabó Dezső vagy Lackó Géza, és ugye a leghíresebb ugye Kodály Zoltán volt, aki ugye zeneszerző lett. És olyan gondolatai vannak, amelyek máig visszaköszönnek. Tehát, hogyha valaki például az antropocénnal foglalkozik, tehát azzal, hogy az Alföld miért olyan, amilyen, és miért sújtja jobban a klímaváltozás, akkor olvasson Szegfűt, mert csodálatos szöveg. Ugyanakkor az iskolában, a doktori iskolában ő csak egy lábjegyzet lehet, mert pontosan létezik még a mester-tanítvány viszony, idézni a témavezetőmet idézem. Ez olyan egyszerű szabály, hogy egyetlen egy doktori dolgozatban nem bírom elképzelni azt, hogy ne a témavezető kapja a legtöbb idézést, sőt, bizonyos emberek nem is szégyellik azt mondani, hogy nem idéztél eleget. Úgyhogy ilyen értelemben is számomra ez ambivalens. Őszintén én a halott témavezetőkhöz tudok leginkább vonzódni, és nem az élőkhöz, és mindent megtettem tanári pályám alapján, hogy ne én legyek a referencia, pontosan azért, amit elmondtál az előbb, mert aztán egyszer visszajön egy kirándulásból, és azt mondja, hogy erről többet szó ne essen, erről a mesterről.
Akkor így ezekben az esetekben a fiatal az egy pici, hogy mondjam, gyermek témavezető tulajdonképpen, aki elmakogja azt, amit az öreg tud.
Én azt látom, hogy a társadalomtudományokban van egyfajta infantilizálódási folyamat, tehát hogy beköszönt nagy reményekkel a fiatal 16-18-20 évesen, és ha nincs elég erős egyénisége, akkor bizony ő egy szürke csinovnyikja lesz a szakmának. Ha ehhez az érvényesülés, hogy is mondjam, skilljeit, amelyeket viszont nem írnak le tankönyvekben, megfelelő módon működteti, akkor pozíció is vannak. De nagyon sok ragyogó tehetség infantilizálódik el, vagy elgyermekesítik a tudóssá válás folyamán azáltal, hogy azokhoz a rítusokhoz kell alkalmazkodni, amelyet összefoglaló néven tudománynak nevezünk.
Irodalomban neked személy szerint voltak mestereid? Egyébként mit lehet tanulni egy írótól?
Mielőtt erre válaszolnék a személyes részre, nagyon nagy különbség van azon szakmák között, amelyek üzletileg jövedelmezőek, és azon szakmák között, amelyek nem, de mégis szükség van rá a társadalomban. És amit Pali mond, az teljesen igaz az államilag szponzorált szakmákra. És hát nehéz egy történészt elképzelni, hogy ne az illető nemzetállam szponzorálja. Legalábbis hát Magyarországon, ugye a 19.-20.-21. században. Na most hát itt igen, hát bizony itt a feudalizmus az azért megmaradt, és hát más szakmák is vannak, ahol hát ez az idézés, mondjuk az orvostudományban, meg egyéb helyeken, amelyek feudálisak maradtak a mai napig, és hát ott az van, amit a Pali leírt. Ahol azonban üzletileg az illető szakma jövedelmező, ott más a helyzet, Magyarországon kevés ilyen maradt, már nincs is. Ugye meg kinyírták, és kinyíródnak. De azért olyan helyeken, ahol létezik még technikai és tudományos fejlődés, tehát Nyugat-Európában, meg Amerikában, meg még néhány helyen, ott azért nagyon nagy fokban támaszkodnak az ifjak, az idősebbek tanácsaira, mert azok üzletileg beváltak. Hát a Shakespeare színház is, hát őrületes vagyonokat kerestek, ezért volt nagyon fontos, hogy azt a gyereket 10 éves korában odaadják a színházba, és attól kezdve az volt a családja, ugyanis őrületes pénzeket kerestek, annyit, mint Hollywoodban ma. átszámítva. És nagyon sok olyan humán értelmiségi szakma is volt, amelyek jövedelmezők voltak Nyugat-Európában meg Amerikában, és azokra mintez nem érvényes. Na most, ami engem illet, én annak idején nem mint jövedelmező foglalatosságra tekintettem az íróságra, hanem valami meg nem maradt más. Hát a többiben nem voltam elég tehetséges, akkor író leszek. És hát kétesélyes volt a dolog, és hát megpróbáltam megtanulni a szakmát. Még mielőtt szertettem azon tapasztalatokra, amelyeket egyáltalán érdemes megírni. Általában Magyarországon ez szokott történni, hogy miután olyan nagy presztízse volt az irodalomnak Magyarországon, még 60-as években is, amikor én így döntöttem, az mindenképpen valamilyen módon jövedelmező volt, akkor is, hogyha az ember nem az államon akart élősködni, mert látta, hogy hát bizony az irodalomból nem lehet majd megélni. De a presztízs, az illető szakma presztízse nagyon sokat számít. Na most, miután megpróbáltam megtanulni mindazt, amire egy írónak szüksége lehet, tulajdonképpen utánzással kezdtem, hát általában, de hát ez érvényes végig a trecsentókban, meg a zenében, képzőszer, zene mindenütt érvényes volt. Végig az európai történelemben, ugye a kora újkorban, meg az újkorban. És hát ez azt jelenti, hogy valamilyen iskolákhoz tartoztak az illetők, és én is úgy megpróbáltam mestereket szerezni magamnak. Én nem ismertem eleven írókat, meg költőket, mert hát apám mérnök volt, anyám meg valaha színésznő, tehát nem volt ilyesmi. De hát olyan magyar tanárunk volt a gimnáziumban, hogy hát megtanultuk tisztelni az igazán nagyokat. És hát azzal kezdtem írói pályafutásomat, egyrészt darabokat írtam, ami hát mondjuk annak semmi értelme nem volt, ugye hát ez egy őrült elhatározás volt, de drámaíró akartam lenni, de közben meg hát írtam prózát is, meg verseket is, mert egy drámaírónak szüksége van rá. És úgy kezdtem, hogy Juhász Ferenc verseket imitáltam. Szóval, hogyha volt nagy híve Juhász Ferencnek, az nem csak én voltam, hát rengetegen voltunk a 60-as években, akiknek az istenük lett Juhász Ferenc, és gyártottam a Juhász Ferenc verseket, mint ahogy elég sokan, hát emlékszem, Vajda Lajos, aki fölöttem járt a kollégiumba, hát nekem mutogatta a Juhász Ferenc verseit, aztán később kritikus lett, ugye, és Népszabadságban, rádióban. Hát
és nem lehet, hogy úgy jártak ezek a versenyek.
Úgy jártak, mint én.
Költeményei a Kuruckóról, hát, eredetinek minősültek egy idő után?
Nem minősültek eredetinek, ezek nagyon rossz versek voltak. Na, de én így kezdtem. Na most utána a drámában is úgy megpróbáltam megtanulni, hogy hogyan fenébe lehet drámát írni, és tulajdonképpen végigírtam a drámatörténetet, az görögökkel elkezdve, és hát az abszurdnál kötöttem ki, és rengeteg abszurd drámát írtam, hát ott már nem volt mester, ugye az abszurd drámában, hanem a hülyeség maga. De aztán előbb-utóbb fölmértem, hogy én nem tudok tanulni Shakespeare-től, akit imádtam, aztán később könyvet is írtam róla, meg a lengyelektől se, akiket megtanultam nagyon-nagyon tisztelni, mert valahogy a magyar színház nem olyan, meg a magyar gondolkodás nem olyan. És rájöttem, hogy hát nincs mese, itten nekem kell kitalálnom. Nem tudok mások nyomába menni. És a legkevésbé prózába tudtam, mert nem is akartam prózát írni, tehát én a prózaírókra nem tekintettem úgy, mint mesterekre. Aztán utólag kiderült, hogy ahhoz volt a legtöbb tehetségem, vagy egyáltalán ahhoz volt igazán tehetségem. Ez egy fájdalmas folyamat, amikor az ember rájön arra, hogy mihez van neki valami kis adottsága. És nem volt példaképpen. Nagyon figyelmesen olvastam attól kezdve bizonyos prózaírókat, és hát némely fogásaikat, formai fogásaikat úgy elsajátít, meg használtam, de nekem úgy mesterem nem volt. Tehát a barátaim, azok nem a mestereim voltak. Kertész Imre nem volt a mesterem. nem úgy írtam, máig nem úgy írok. Kardus G-nek az írásait nagyon-nagyon nagyra becsülöm, és barátok lettünk, de belőle nekem az él, hogy időnként ránézek a mondatomra, és elszörnyedek, mint hogyha az ő szemével nézném, hogy azt mondja, Spiringer ilyet nem lehet leírni. Egyszer mondott ilyet, de abból többet tanultam, mint hogyha évekig szakmailag lett volna a mesterem. Azt mondta egy mondatomra az X-ekbe, ami egyébként tetszett neki, azt mondta, hogy Spiringer, hogy lehet olyat leírni, hogy a hasát fogta nevettében? Láttál te már embert, aki a hasát fogta nevettében? És rájöttem, hogy ez egy közhely, és nem láttam. Ez egy francia mondatnak a magyar fordítása, a tükörfordítása, de teljesen élettelen. Hát azonnal kihúztam, és a második kiadásban már nem került bele. De hogy igen, és akkor hát látom, hogy és elképzelem, hogy mit mondana, már ugye 97 óta nem él, de az ő szemével néha ránézek a mondataimra, és azt mondom, és az ő, valahogy az ő hangját hallom, hogy ezt nem lehet. Spiringer, ezt nem lehet.
Akkor lehet, hogy nem mester, de egy ilyen supervisor, nem?
Igen, hát felettes én, igen. Azt kell mondanom, hogy felettes én nem mi vált belsőleg, igen.
Ez nem váltja ki a mestert, hogy mondjam, szerepkörét?
Én tanítottam írást, nagyon sokfélét, főleg a novella írás jött be, mert azt könnyebb tanítani, mint drámaírást. Bár a műfordítást is lehet tanítani, voltak olyan óráim is. Hát 40 év alatt az embernek sokféle órája van. És azt kell mondanom, hogy olyan 95%-ban a mesterség átadható, és marad az az 5%, amit nem lehet tanítani. Vagy van neki érzéke, vagy nincs. Vagy süket, vagy nem süket. Hát ezzel nem lehet mit csinálni. De nagyon nagy mértékben tanítható a művészet is. A művészet is. Hát nem véletlenül járnak iskolába a mai napig a festők, meg az iparművészek, meg nem azt fogják csinálni. De a szakmát nem árt tudni. Mindazon fogásokat, amelyek szervülnek, és aztán tudjuk, hogy mit kell megtagadni, mert nekünk az nem jó. És nagyon kevés az újítás, meg kell mondanom a művészetben. Én úgy látom, hogy 1000 évek alatt nagyon ritkán sikerült valami igazán újat kitalálni, mert maga a műfaj eldönti, hogy az ember mit tehet és mit nem, és ezek a műfajok, ezek nem véletlenül jöttek létre. Magában a műfajban óriási emberi tudás van, és a műfajt lehet tanítani.
Hát szerintem ez egy nagyon fontos mondat volt. Igazából máig abban a hiedelemben élünk, művészek, tudósok egyaránt, hogy valami újat alkotunk, valami újat kell letenni az asztalra, valami új eredménnyel kell előjönni. Ez egészen hányingerkeltően gyakran fordul elő könyvajánlókban, tudományos könyvajánlókban új eredményekkel gazdagítja a történet. Új tudást hozott erről arról. Nem hozott új tudást. Egyáltalán nem hozott új tudást. Ilyen értelemben a történelemtudomány egyébként kicsit kiszolgáltatott az irodalommal szemben, mert közös gyökerekből származik, ahogy az irodalomnak is az eszköze a nyelv. Az a nyelv, amelyet egyébként beszélünk, amelyet írtak, és nem egyfajta nyelv alkotás, mint mondjuk az alkalmazott. A matematikának is van nyelve, a fizikának is van nyelve, vagy éppen nézzük meg, a jogtudománynak van nyelve, és az elsődleges dolog, hogy valaki jó jogásszá legyen, hogy tudja ezeket a fogalmakat, hogy meg tudja határozni, hogy mi az, hogy részvény, és nem így határozza meg, nem úgy határozza meg, hanem egyértelműen. Most az irodalom és a történelem viszont abban rokon, hogy a köznyelvet határozza, nincsen igazából fogalmi, egyértelmű fogalmi nyelvezete, a metaforák ereje élteti, és ez az, amit a történészek nem vesznek észre, hogy a saját nyelvüket is, olyankor is, amikor lecsupaszítják, amikor azt mondják, hogy írják tudományosan, és ez egyfajta ilyen óvatoskodó tudományos nyelv, ami a legtöbbször olvashatatlanná teszi a munkák döntő többségét, és ezért általában meg is van az a szűkebb közönség, ahol cirkulálnak ezek a művek. De nincs meg az az erő, és egyre inkább arra jövök rá, hogy természetesen történelem nem létezik kutatás nélkül, a források áttekintése nélkül, a források átértelmezése nélkül. És egyre több lehetőség van arra, hogy egy kronológiát kövessünk, vagy tematikus megosztásban, hogy mit tudom, a szappan kultúrtörténete, a kávézás eredete, fejlődése és hanyatlása, talán még nem tartunk ott. Tehát, hogy vannak ezek a dolgok, de ami valamit művé tesz, szerintem az irodalomban is, meg a történelemben is, az a megformálás. Tehát, hogy elég nehéz ezt kijelenteni, de a forma. A forma szerepe szerintem a legfontosabb. Tehát attól lesz egy mű, maradandó mű, nem tudom, hogy mit jelent az, hogy maradandó, hogy a megformálásban van valami teljesen újszerű, vagy robbanékony, vagy provokáló, és ez a legjobb történeti munkákra is igaz, hogy a megformálás, a szerkesztés, a végeredmény, amelynek ugye a témaválasztástól elkezdve a forrás csoportokon át, a megírás, a szerkesztés is a része, tehát csak forma az, ami egy munkát egyedivé tesz, és itt van az, amiben elszakadunk a mestert. Tehát, hogy ha a mestert követjük, akkor felismerjük, ja, ez nagyon Mára is, ez nagyon Ránki Györgyös, most mondtam egy történészt, vagy Kosár is, vagy Szabad Györgyös. Tehát ugye Szabad György, ha van magyar történész, akinek iskolája volt, az Szabad György volt. Tehát Szabad György, aki megírta a Tata Gesztesi Eszterházi uradalom történet 1850-es években, megírta a forradalom és kiegyezés közötti hatalmas munkáját. Hát olyan történészeknek, mint Dénes Iván Zoltán, Gergely András, és sorolhatnám, most nem akarok, mert valakit kihagynék, tehát most inkább szándékosan kihagyok. Tehát tanítványok sora van, de végső soron ez, ha megnézem ezeket a műveket, attól lesznek jók ezek a történészek, és abban lesznek jók, ahol elszakadnak Szabad Györgytől. Tehát, hogy amiben különböznek. Tehát, hogy végső soron a mesternek csak akkor van értelme, hogyha a tanítvány el tud szakadni tőle, mert különben epigonná lesz. Tehát, hogy ez az, ami ugye az egész 19. századi magyar irodalmat lefagyasztotta. Tehát, hogy ott van Petőfi, elsősorban Petőfi, és ott van Arany, és van egy kritikus kör, ennek a legfontosabb alakja ugye mondjuk Gyulai Pál, aki megköveteli, hogy ez alapján írjanak műveket. És hát természetesen lehet Petőfi stíljében írni, lehet kvázi népdalosan írni, meg Arany Jánosi komorsággal, pártosszal is, de persze nem lesz olyan jó, mint Petőfi, Lisznyai Kálmán soha nem lesz olyan jó, mint Petőfi, és Varga Gyula soha nem lesz olyan jó, mint Arany János, pedig hát még azt hiszem, hogy a Petőfi Társaságnak, vagy a Kisfaludi Társaságnak lett az elnöke, aminek ugye Arany János is volt. Akármennyire is szomorú, Varga Gyula statisztikusként, ami a rendes polgári foglalkozása volt, jelentősebbet alkotott, mint irodalmárként. Tehát a kérdésedre ott van a kulcs, hogy a mester talán nagyon is szükséges, hogy az első lépéseket megtegye, de ott különbözik el az emberektől, hogy ott válik valaki számára egyáltalán releváns az a kérdés, hogy volt-e mestere, amikor már nem követi a mesterét. Tehát most így tényleg így a Spiró drámákat olvasva, én nekem soha nem jutott eszembe, hogy Spiró Györgynek volt mestere. Biztos volt, mert most is mondta. De hogy aha, viszont van egy pár ilyen költő, aki, ja igen, hát ez egy Pilinszky stílus. Na most akkor ezzel el is mondtam, de akkor miért nem a Pilinszkyt olvassam inkább századszor újra, mint azt, aki utánozza. Tehát, hogy ez egy tragikus sors, és ez egyébként bele is nyomoríthatja a tanítványt, hogyha nagyon hűséges akar lenni, és az mindig drámai, amikor egy mestert kvázi faképnél hagy a tanítvány.
A mester más kultúrákban egyébként többet is jelent. Magyarországon a különféle egyházi közösségekben az, hogy pap, az nem jelenti azt, ahogy egy Gyuri is mondta, mint amit a zsidó közösségekben a rabbi. Mert a rabbi egyfajta lelkivezető is, sőt életmód tanácsadó, hogyha ezt nagyon le akarom fordítani. Magyarán mindig van valakihez fordulni, hogyha drámaira fordul a helyzet, rossz a családi kapcsolat, vagy nem találod a pozíciódat itt ott, de nem csak ott, hanem mondjuk a kínai vagy a japán kultúrában is megtalálható ez a fajta szerep, ahol nem tud elavulni a mester tudása, mert nem napi tudásról van szó, hanem olyan tudásról, ami az emberre vonatkozik, az ember meg nem változik. Tehát az embernek a problémái, a kapcsolati problémái, azok nem változnak, azok ugyanolyanok minden generációban. És ha elég bölcs és elég sokat tud az a mester, akkor tudja terelgetni ezt az embert. Én azt gondolom, hogy a mi nyugati, vagy nyugatias, vagy félig nyugatias kultúránkban például ez egy elég nagy probléma, hogy ilyen embereket nem ismerünk, vagy nem használunk, mert ez növeli a magányt. Mert nincs kihez fordulni adott esetben. Ugye azt hiszem, hogy valamelyik adásban beszéltünk arról, hogy már Magyarországon is a egyedülállók adják a háztartások 30%-át. És Gyuri mondta, hogy az Egyesült Államokban is a magány az valami nagyon terjedő, mint valami betegség, terjedő jelenség. És hát itt azért mondom, hogy ez a szerep nagyon hiányzik.
Jó, hát erre van kitalálva, hát régen erre volt kitalálva a tanár, erre volt kitalálva a pap, természetesen.
Most de a pszichológus.
A modern, igen, ezt akarom mondani, hogy a pszichológus, illetve a pszichiáter, illetve nem annyira a pszichiáter az orvos, hanem az, aki analizál, tehát a pszichoanalizálás, az ráadásul a pszichoanalitikusok képzése, az tipikusan a mester és tanítvány képzés. A mestert is analizálják, akkor szerez jogos, ez egyetemen kívül van. Tehát a hivatalos képzésen kívül van. Akkor válik mesteré, hogyha őt is végiganalizálták, az egy hosszú folyamat, és utána az analízis, az ugye Közép-Európában akár évekig is elhúzódhatott, vagy az illető paciens élete végéig. Tehát ez tipikusan mester és tanítvány, és ott a függőségi rendszerek is, az emberi függőség is hát elég furcsán alakult. Ugye ez a, hát ez egy közép-európai eredetű és Amerikában a mai napig rendkívül népszerű forma. Arra, hogy hogy old meg a magányodat. Ugye, amíg vannak működő közösségek, addig erre nincs igazán szükség. Ez a működő közösségek széthullásával jön igazán létre, tehát a társadalom atomizálásával, tehát ez modern. És az eljárások is változnak, tehát ma már nem úgy analizálnak, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt, tehát ott is van változás, és nagyon furcsa változások vannak, ebben most nem érdemes belemenni. Ami az én mesteremet illeti, azért a halott mesterek nagyon jó mesterek tudnak lenni művészetben. És hát tulajdonképpen halott mestere volt Csontvárinak is, amit ő ír erről, és hát nekem is voltak halott mestereim. Én a mesterektől nem konkrét eljárásokat tudtam tanulni, például a drámaírásban, mert azok nem stimmeltek, és a mai színházi fantáziavilággal eléggé feleselnek, kivéve a Csehovot. mert bizonyos értelemben Csehov is a mesterem nekem. Róla szakdolgoztam, és eléggé hamar megértettem, hogy miről van szó. És szerintem Magyarországon csak Füst Milán értette igazán Csehovot, mások nem annyira, erről volt szó egyszer. De bátorságot tanultam tőlük, hogy milyen hihetetlen pimasz és merész palik voltak. És ebből a szempontból rám a lengyelek hatottak, mert hát hihetetlen, hogy miket megengedtek maguknak ezek a lengyel drámaírók. Noha az eljárásaikat nem tudtam átvenni. Mert a mai magyar képzeletvilág nagyon messze van attól. De lelkileg nyújtottak támaszt, hogy megmerjek csinálni olyan dolgokat, amit egyébként nélkülük esetleg nem mertem volna megcsinálni.
Hát akkor, hogy ez mondjam, fontos. Írói magányodban volt kihez fordulnom.
Abszolút, abszolút, a mai napig van. Van kihez fordulnom, és hát azt kell mondanom, hogy nekem szinte személyes ismerősöm lett Shakespeare, meg Vispianszky, meg Szlovacki, meg a többiek, mert nagyon belementem a gondolatvilágukba, és azt hiszem, hogy elég reálisan értem föl, hogy mit és hogyan csinált.
Szóval ez a szerep, erről vannak gondolataid, Pali?
Milyen szerepről?
Amit mondtam, tehát, hogy egy nyugati társadalomban egy hiányzó. Igen.
Hát ez egy rendkívül izgalmas kérdés, hogy mester és pap hol érintkezik. Tehát, hogy most így hirtelen végigpörgettem, hogy mondjuk a 20. századi magyar egyházak, vagy vallásosság, teológia szempontjából. Tehát ugye például a magyarországi zsidóság ugye olyan nemzetközi tudóst, mint Goldziher Ignác, vagy Seiber Sándor produkált, és ők valódi mesterek. És viszont mondjuk a katolikusoknál ez jóval kevesebb, jóval kisebb. Prohászka Ottokár tudnám egyedül mondani, akinek vagy esetleg Márton Áront, akinek volt ilyen befolyása. Egyik se volt eredeti teológus, és mondjuk a reformátusoknál egy ilyen van Ravasz László, akinek máig meghatározó, hogy aztán persze, hogy értelmezik, meg hogy nem értelmezik az örökséget, az más dolog, de hogy utánozni próbálták, mesternek tekintették, már csak azért is, mert nagyon sok tanítványa volt, akik írtak róla. De valamiképpen ez a papi szemlélet, ez a magyar kultúrából hiányzik. Nem volt elég széles, azt gondolom, a közeg. Tehát ha például arra gondolok, hogy a Franciaországra sok minden eszünkbe jut. A Franciaország egy nagyon ellentmondásos, hatalmas szellemi örökséggel ajándékozta meg, vagy a francia kultúra, vagy inkább azt mondanám, a francia nyelvű kultúra, a modern, hogy is mondjam, világirodalmat, filozófiát és teológiát. Tehát, ha például arra gondolok, hogy ami a katolicizmusban, a II. Vatikáni zsinattal kapcsolatban bekövetkezett ez a fordulat, az francia teológusoknak volt a műve. És kevéssé köztudott, hogy például a Ferenc pápának is egy francia teológus, egy dominikánus, egy bizonyos Yves Congar volt a mestere, aki egyébként a dél-amerikai felszabadítási teológiának is a mestere volt. Na most ilyen mesterek nálunk nincsenek, tehát hogy ilyen papi szerepkör, ilyen abszolút irányodó, ehhez szerintem szűk volt a lehetőség. Éppen ezért például történettudományban is jóval kisebb a választék, mondjuk ha abba belegondolunk, hogy a történelem lehetőségei, a történelem esendősége, a történelem magára, önmagára nézése mennyire fejeződik ki, meg mennyire nem fejeződik ki. Sokkal kisebb a jelentősége a magyar történetírásban az iróniának vagy az abszurdnak. Tehát a magyar irodalom sokkal szélesebb spektrumú. Míg mondjuk egy olasz történetírásban, vagy egy francia történetírásban, ezek sokkal inkább elfogadottak, ezek az eredetileg párja stílusú megközelítések. Mi sokkal inkább követőek vagyunk még ebben a tekintetben, ezért van az, hogy a magyar kultúra szerintem alapvetően irodalmi alapú. Ha valamiben mi eredendőt alkottunk ezen a magányos magyar nyelvünkön, az az irodalom. Tehát nehéz filozófiai, vannak jó filozófusok, de mondjuk olyan paradigma alkotó filozófus, hát az egy Lukács György kivételével nehéz említenünk, és hát ugye Lukácsnak is mondjuk a legizgalmasabb művei, hát az első művei, tehát azok, ahol egyébként valószínűleg azzal szembesül, hogy miért nem lehetett író. Tehát, hogy neki is egyfajta irodalmi kultúra, mert nem találta meg Ibsent, mert nem találta meg a nagy németeket, a nagy skandinávokat az akkori magyar irodalomban.
Hamvas Bélának van egy nagyon figyelemreméltó mondat, több figyelemreméltó mondata van a Karneválban, amelyik hát elég hosszú mű. Azt mondja, hogy a mester az, aki nyelvileg erősebb. Ez nagyon jó, és még az ő életében is stimmelt, mert Vörös Sándornak Hamvas Béla volt a mestere. Nem akármilyen a mester, és nem akármilyen a tanítvány. Mind a kettő fantasztikus nyelvileg, ugye? Tehát valóban a magyar nyelvben benne rejlik ez a fantasztikus lehetőség.
Bocsánat meg, hogy szabadba vágok, ha jól értem-e a dolgot. Tehát, hogy a mester az, aki szavakért, és aki abban a pillanatban meg tudja fogalmazni azt, amit te majd csak holnap tudsz. Ugye? Jól értem?
Hát nyilván. Hát az, hogy valakinek erős a nyelve, az azt jelenti, hogy hát úgy rendkívüli szókincsel, meg gondolatkincsel rendelkezik. Hát ezek összefüggnek. Arany János, hát végül is neki volt a legtöbb összeszámolt szava, 40 ezer. Hát az azért hihetetlen szómennyiség.
Hát de ez az is kell, hogy átvilágítsa a szemével, a lelkével azt, amiről ír, mert egyébként...
Hát nem árt, hogyha nem hülye ember. Igen, igen, hát ez hozzá.
Hát nem egymás mellé teszik, csak úgy a szavakat ide.
Nem egészen. Na most, ami azt illeti, hogy a magyar kultúrából bizonyos típusú mesterek hiányoznak. Igen, hiányzik az egész misztika, ami Európában megvan. Hiányzik Jakob Böhme. Hiányzik Saint Martin. Na most ezek nélkül Wittgenstein nem értelmezhető, mert ezekből származik. Na most Magyarországon hiába van egy szűkkörű hatása, ugye nagyon szűkkörű Wittgensteinnek, hát azért nem tudják a helyére rakni. A lengyeleknél ez nem hiányzik, mert Mickiewicz meg a lengyel romantikusok azok közvetítették, hát nekem van erről egy regényem, mondjuk, ami Magyarországon nem nagyon ment át, a lengyeleknél nagy siker volt, mert idegen, valóban. Tehát ez a misztikus, irracionális gondolkodásmód, ami nem feltétlenül eleve reakciós, hanem hát egyszerűen az emberi gondolkodásnak az egyik része. Ugye? Az nem ment át, az hiányzik. Na de hát, ha hiányzik, akkor hiányzik, akkor nekünk olyan a kultúránk, amilyen. Hát mindegy, így alakult. Meg vannak annak a magyar pozitivizmusnak is a maga előnyei, a lengyel
őrjöngésekkel.
Ez jó szó, mi az? Mi az előnye?
Például, hogy a magyar az lomha forradalmat csinálni.
És ez erény? Hát mondjuk a forradalmak erény. Sokat nem szoktak
hát
elérni.
A lengyelekhez képest erény. Miközben a lengyelek azért jobban ellen tudnak át, bizonyos rétegeik, osztályik, jobban ellenállnak a gonosznak, mint a magyarok. Hát igen, hát másfajta lelkiség és másfajta gondolkodásmód.
De említetted azt, hogy az a fajta mester, amiről most elkezdtünk beszélni, mester típus mondjuk így, Ott hiányzik, ahol a közösségek szétesnek, de ez meg, ha megfordítjuk, akkor ha közösségek létrejönnek és működnek, akkor a mesterpozíció pótolható, vagy létezik egy olyan kollektív bölcsesség, ami hát ugye nem hatol az egekbe, de azért így életben tartja azt a közösséget, meg a közösségnek életben tartják egymást, animálják egymást, megvigasztalják egymást, bölcsességeket mondanak a nagymamától, stb.
Hát ugye az Ószövetségben proféták vannak, az Újszövetségben pedig a mester van. Ott egy mester van. De hát szemmel láthatólag hatott. Úgy hívták, hogy a mester.
A mester.
Rabbi.
Rabbi, igen.
Rabbinak hívták. Erre utaltam, hogy a rabbi az törvénymagyarázó és orvos. Gyógyít. Tehát az a mester...
Már nem csak fizikailag.
Nem csak fizikailag, hát elsősorban lelkileg természetesen. Hát fizikailag akkor még nem volt az orvostudomány azon a szinten. De a lelki gyógyítás szintén gyógyítás.
Igen, szerintem nagyon fontos, amit Gyuri a miszticizmus hiányáról írt, vagy a misztikusok, pontosabban a misztikusok hiányával. Tehát pontosan Fülep Lajos és Lukács György 1911-ben megpróbálta ezt pótolni a Szellem című lappal. Hát megért két számot, nincsen. És ha megnézzük, tényleg az egy Hambas Béla kivételével ilyen paradigma alkotó besorolhatatlan gondolkodót nem tudunk. A románoknak ott van Csorán vagy Szioran, franciául akármilyen is az előélete. A lengyeleknél rengeteg van. Hol van az a filozófus, mint Leszek Kovakovszky volt, aki...
Leszek Kovakovszky volt.
Hol van? Hol van ez Magyarországon? Tehát a mi kultúránk más szerkezetű, és bizonyos dolgok fájóan hiányoznak, de természetesen az is fájóan hiányzik, hogy az, ami van, és ami csodálatos az irodalom, az meg nagyon nehezen átadható, és a fordítások magyarra mindig gazdagítják a magyar nyelvet, magyarról mondjuk angolra, és bizonyos értelemben németre, meg szegényítik a művet. Tehát, hogy ami a német vagy az angol olvasóhoz eljut, az nyelvileg még a legjobb műfordítók kapcsán is nagyon sokszor szegényebb, mint az eredeti. Ugyanezt nem tudnám elmondani, hát csak olvassuk el, amit Szerb Antal a 100 versben művelt. Tehát, hogy oda tett 100 latin, görög, német, francia, olasz költőt, és oda tette a magyar fordításokat, amelyek időnként még jobbak is, mint a világhírű eredetiek.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, köszönöm Spiró Györgynek. A műsor Cselmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.